Amáliát már eltemettük, én éppen kávét főztem vacsorára. Rossz kávé, meg rossz bolti kenyér volt. Szürke és morzsolódós, mint az intézetben. Cukrot ismét elfelejtettem venni, de úgy fogom fel, mint a szegények lennénk. Engelhard a híg barna lét kavargatja, és elbámul fölöttem. Tudja, Eberhardnál fordítva volt minden. Legalább két test lakott egyetlen lélekben. Gyakran azt hiszem, hogy én loptam ki a szeme világát, cserébe vagy bosszúból, vagy mit tudom én. Mert amire felnőttem, ő már Edittel táncolt, és hamar rá kellett jönnöm. Annyit tehetek csak, hogy végignézem őket. Éveken át a nyomukban voltam. Megnősültem, meglestem, ahogy csókolóznak. Máriával megnéztünk minden előadást. Nem élt még táncos, akiről annyi kép készült, mint róla. Eberhard öltözik, Eberhard ugrik, Eberhard beül az autóba, kifesti a szemét, széttépi a virágcsokrot, mert ezt tette minden alkalommal, amikor úgy érezte, nem volt jó a színpadon. Utána utaztunk néha a tudta nélkül. Minden pénzünk ráment egy párizsi útra. Münchenben egyszer revolvert vettem, hogy most már kinyírom. Mária soha nem sírt előttem. Ma is láttad, ahogy csókolóztak, ugye? Kérdeztem, miután csókolóztunk. Amikor Adél született, az is Párizsban történt. Ők tovább mentek a tengeren túlra. Mária mondta, hogy menjek csak utánuk. De azt hazudtam, szó sem lehet róla, az élet igenlését tűztem ki célomul. Attól kezdve idegességünkben evőeszközöket ejtettünk néha el, ám minden este hazajártunk tiszteletből. Alig pár napra rá, hogy Eberhard megvakult, citává lőtték fölöttünk a várost. Külső és belső erők váltogatták egymást. Hol ezredes, hol őrmester csupán. Azt hittük, ezt senki nem éli túl, de néhányan tévedtünk. Na mindegy. Szóval a bátyám elhagyta Editet érzelgősségből, hogy a lány tovább táncoljon. És én a pincében megerőszakoltam. Nem, ez itt túlzás, hiszen engedte, jó volt. Csak mintha a lányom állt volna a ládák mögött közben. De ez bizonytalan. Sőt, valószínűtlen, mert a déli szányból el nem engedte az anyja, hiába volt már nagy. A szerelméhez is hónapokkal később autón vitték a katonák, csak mintha ott állt volna. Mégsem hagytam abba, annyira ragaszkodtam a maradékhoz. Fél óra múlva, amikor vinnyogtak az aknák, Edit kisétált az udvarra vízért. És azt nem sikerült máig eldöntenem, hogy véletlen volt-e, vagy pontosan tudtam, mit tesz. Hát, jó sokáig csend volt. És? Kérdeztem, miután szétmorzsoltam a szelet barna kenyeret. Mi és? Nekem most mit kell tennem? Maga most gondol valamit, nem? De nagyon megrázó, amit mesélt. Szomorú. Köszönöm, hogy elmondta. És? Mi és? Most mit kell tennem? Maga most igya meg a kávéját, mert kihűl. Nem undorodik. Bíztat? Nem biztatom, de tudni szeretném, mit gondol. Rólam mit gondol, érti? Felfogta egyáltalán, miről beszéltem? Hallja velem, ne üvöltözzék ezzel a témával kapcsolatban. Különben felfogtam és nem undorodom. Azt is megértem, hogy nekem elmondta. Nyomta a szívét. Igor szerint nálunk családi betegség nyomva hagyni a szívet sokáig. Örvendezzen, gyógyul. Magából most zsidó lett, vagy keresztény? Miért kérdi? Mert olyan megbocsátó. Mikor megbocsátok zsidó, mikor szeretek keresztény. Szimbiózisban élünk. Maga soha nem gyűlöl. Ha még forszírozza, azt is elérheti, de az nem lesz sem egyik, sem másik. Az a hiány. Felekezeti hovatartozástól független. És most éppen keresztény vagyok, úgyhogy szóba sem jöhet. Miért nem zsidó? Mert ellenem nem vétett azért. Hiába spekulál, én nem tudok magának megbocsátani. Szóval szeret. Mert ez nekem fontos. És még az ilyen nevezi a bátyját érzelgősnek. Tudja mit? Helyezze kilátásba. Ennél többet nem nyilatkozom. Feküdjünk le, és ne álmodjunk semmit. de előbb igye meg végre azt a kávét. Volt egy kép Igor Gerasimovról, bájos ruhában állt a kilövő állomás dísztribünnyén, még fiatal, szinte gyermek, karácsonyokkal és gyöngyöző, aranygyűrűs húslevesek emlékeivel a háta mögött. Elvágyódó arca tökéletes, belepirul, aki ránéz. Igen, így kell elvágyódni. Mint ha iskolában ülne, mint ha kávéházból jön neki, mint ha az ezredik asszonyházából jön neki, és mosolya vegyesen szkepszis, megbizakodás, az ezredik első áldozás tartozéka. Meglett az űrhajó, amit olyan idegen emberek építettek, hogy egymás nyelvét sem értették. Külön nyelvet kellett teremteni erre az alkalomra, 33 szótagos szavakkal és külön stílust, amelyben a szerkezetek készültek. Az egész bútorzat, a pilóta széktől a kilátásig. Szóval elkészült, virított róla, hogy működni fog. Aztán leszállították délre valamelyik kősivatagba. Az indulás napján oda csődült mindenki, nem csak az ismerősök, hanem akik újságból, kiprédikálásból vagy reklámfilmből értesültek. Csupa reménykedő ember. Külön járatokat indítottak, új utakat tapostak, amiket később a kőben őtt, mert ki a franc megy le délre, ha nem száll fel űrhajó. De jött a nép, mert üzenni akart, levelezni. Mindenki írta a magáét, és délután egyre már több ezerre nőtt a hivatalos, egyházi, valamint magánkérelmezők száma. A katonák meg minden élő volt, és mesterséges nyelven üvöltötték a hangszóróba, hogy uraim, ez nem egy nagy szabású lelki gyakorlat. Mert vagy ő, vagy a levelek. Már úgy nézett ki a helyszűke miatt. Végül sikerült megállapodni egyetlen közös okmányban, amit kézről kézre adtak aláírni, míg nem gyászfekete lett az egész A4-es papír, és az utolsó sorban állók csak sejtették, hogy ennek a névtömegsírnak az alján ott lapul, készülődik a mi atyánk. Az intulásban volt valami megható. 3:45-kor játszani kezdett a zenekar. 50-kor Gerasimov fenn állt a lépcsőn, és mindenki arra gondolt, hogy közülünk való ő, nem pedig kamikaze. Még van egy kép arról, hogy integett, és helyi idő szerint 16:00-kor az előkészített anyagok meghasadtak, és először lassan, majd egyre gyorsabban emelkedni kezdett a gép. Mint egy atommeghajtású Bábel tornya, több ezer színes léggömbbel együtt. Voltak persze, akik otthon ültek, csak a rádióból hallották a robbanást, majd álltak az ablaknál kétségbe esve. Fölöttük a megtermékenyített égbolt. Nem tudatlanok voltak ők, hanem másképp tudtak mindent. Akiknek az nyújtott vigaszt, hogy úgyis új hold van, és hozzá gyors, megmászhatatlan bárányfelhők. Ott kószáltam az űrhajóban, mondta. Kabinból kabinba, műszertől műszerhez, és 40 napig nem bírtam aludni. Ráncos lett az arcom. Néztem magam a képernyőn, ahogy sírok, fájt a fejem. Összesen 3 földi kérdésem volt arra 40 napra. Honnan? Hová? Miért? És maga az egyetlen, akinek elmondom, 2 lábam a holdat soha nem érintette. Igen, lehasaltam, behunyt szemmel kinyúltam a kabinajtón, és elhelyeztem, amit küldtek, meg begyűjtöttem 4 apróbb követ. És amikor jöttem visszafele, így szóltam magamban. Most ugorj ki, Igor. Itt úszik majd a hullát föld és ég között. Talán szét sem oszlik. Mélyzöldnek látják a festők, és alatta találkoznak a szerelmesek. Most ugorj ki. Ez lenne a legszebb abortusz. Mint említettem volt, Amália azon a nyáron befejezte nevelői tevékenységét, és rendőrsípját uralma alá vonta a rozsda. Együtt enyészett test és fegyver, mert vele temettük, harcoshoz méltón. Hadd kergessen vele bepisilő angyalokat. Ha meg ördögökkel találkozik, úgy az Úr bolond. Alajos dolga lett volna, hogy Amália keresztjére fölfesse, a sírra pisálni tilos. De félt, vagy megfeledkezett róla, pedig csak ő volt erre jogosult. Legalább annyit, hogy ASPT, mint a régiek tették, legalább gúnyos iskolás szerelemmel megkülönböztetni a többiekétől. Mert így jobb és bal oldalról latrok közé zárva maradt az övé is, mint azoké, hárász műhelyéből való, észrevehetetlen egyen kereszt. 3 minta sír állt náluk a műhely előtt az udvaron. jószerivel egyformák. És amint választottunk és kifizettük, már is készültem a következő temetésre. Egy napon bejött egy öreg ember a műterembe. Éppen a tó naplemente korcímű vászon volt lehúzva. Megállt előtte, nézegette és topogott. Csóválta a fejét, de nem mert szólni semmit. Én félrehúzottam a medve mögé, hogy ne vegyen észre. Onnan figyeltem és szinte sírtam. Engelhard nem tudta mire vélni a dolgot, de nem szólt bele. Ugyanúgy, mint semmi másba. Valamit furcsál, netán elégedetlen? Kérdezte a kuncsaftól reménykedve. Hát, nem is tudom. Én nem merek az ilyesmiből beleszólni. Nem értek hozzá. Mondta, és tovább topogott az öreg. Csak tessék bátran, bíztatta Engelhard. Igyekszem hasznosítani a vendégek észrevételeit. Hogy is mondjam, én csak egy hete vagyok itten, de úgy vettem észre, nem azon az oldalon megy le a nap. Átöleltem hátulról a medvét, és zokogtam, és eszembe jutott minden. Úgy szorítottam, hogy recsegett a szalma, és beléfúrtam a fejem, hogy legalább engem ne lehessen hallani. Engelhard majd kiugrott a bőréből az örömtől. Előkotort egy széket a vendégnek, sürgött forgott körülötte, szinte stréberkedett. Pedig tisztes államférfiak álltak már itt sorban. Olyan meg, hogy valakire 10-et exponáljon, amióta a műterem áll, nem fordult még elő. Az idős vendég teljesen zavarban volt. Ő egyetlen képet szeretne, mondta. Többet anyagi okokból nem engedhet meg magának. Azt az egyet pedig, ha lehet, állatok nélkül, és köszöni szépen, nem kéri a csónakot. Meg sem merné mutatni senkinek, hiszen minden ismerőse tudja, hogy fél a víztől. Csak röhögnének. Egy darab teljesen szokványos, egyszerű képre vágyik, háttér nélkül, amin ő van rajta egy fürdőhelyi műteremben. Tetőtől talpig, pont ebben a ruhában, mondjuk ott a kályha előtt. Az még jellemző is, hiszen ha táncol a vasutasbálon, mindig a kályhától indul. Nem mertem előjönni a medve mögül. Délután úgyis visszajön a képekért, majd akkor. Miután elment az öreg, Engelhard nyugtatni akart, de nem kellett. Már kisírtam magam. Nem értett semmit. Tényleg ritka az ilyen ember, mondta. Évtizedekig kell egyre várni, ami valóban kétségbejtő. Na de nem ennyire. Évtizedekig kell egyre várni, ami valóban kétségbejtő. Na de nem ennyire. Most nem érek rá, válaszoltam. A fénykép tökéletes legyen, én most rohanok bevásárolni. Megpróbálok rendesen főzni valamit legalább egyszer az életben. Ma hárman vacsorázunk. Az ilyen meg is érdemli, törődött bele, teljesen összezavarodott. Az ilyen meg, kiáltottam vissza az ajtóból, és szaladtam, hogy még kapjak friss zsömlét a péknél. És sonkát és sajtot bele, meg valami egyebet is. Délután a kép hátára ráütöttem az Úr emléke pecsétet, és beírtam a pontok fölé betűnként az arányosság kedvéért jobbról balra, Szén Károly. Aztán kihúztam és fölé írtam rendesen. Szén Pál. Kora hajnalig beszélgettünk. Meg volt hatva, hogy még emlékszem rá. És hogy ugyanolyan szendvicseket készítettem, amilyeneket ő a pisztolytáskájában hordott. Dicsérte a húst is, pedig odaégett, aztán elmesélte Engelhardnak, hogy én bizony az ő szeme láttára kezdtem megőszülni. Milyen rég volt, Istenem. Még szerencse, hogy ennél az egy tincsnél abba hagytam. Ez legalább jól áll. Szóba került Magdika is, a pénztárosnő, aki azokba a szörnyű napokba beleőrült, s joggal. Tárgyalása volt a három Orlich miatt, akiket agyonlőtt, de felmentették. Beteg nyugdíjazták. Mégis bejár minden reggel, és nélkül az új pénztárosnő bizony nehezen boldogulna. Csak bolond maradt szegény. Figyel, mindenkire gyanakszik, aki férfi, és azóta is rejteget egy pisztolyt, egyetlen golyóval. Ő pedig, ha hiszem, ha nem, a hetedik Orlich ikret véletlenül megtalálta. Lent él a fővárosban. Ő is megőszült, ráncos és külvárosi kávéházakban lép fel minden este. A régi híres Urlich számokból csak egy pár galamb maradt, meg egy cilinder. Magdikának természetesen nem szólt egy szót sem erről. Leutazna is agyonlőni. És az szerintem még soha nem oldott meg semmit. Beszélgettünk még a városról, s a hegyekről. Engelhárddal találtak néhány távoli, de közös ismerőst. Aztán bevallotta, hogy ő sem különbözik annyira többiektől. A fényképezés bizony, ő is az utolsó napra halasztotta. Reggel mennie kell. Egyedül kísértem ki az állomásra. Valakinek muszáj a műteremben maradni, egyébként a tunya üdülők még kétségbe esnek. Hivatkozott reggel Engelhárd a felelősség tudatára, tapintatból, hogy kettesben lehessek a kalauzommal. Pontosan egy percig fogtunk kezet, annyit állnak a vonatok egy fürdőhelyen. És miután elment, jutott csak eszembe, hogy ismét nem mondta el három történetét az úrral. Tolókocsim, azt kívánom. Legyek már a túlvilágon. És ősszel Igor Gerasimov hip-hop minden orvosi beavatkozás nélkül, igen, mint egy varázsigére, a ritka és irigyelt módon távozott. Az egyik percről a másikra fajta, szemérmes halál lett az övé. Rák testébe nem hatolt. Szekeréből fejre nem esett, golyó agyát szét nem locsantotta. Hullája égen nem úszott. Még egy bevásárlása hárász műhelyben, aztán felső testét a Kármelhegybe rejtettük. Égben nem nyugodott, földben talán nyugszik. Bevégezetlenül maradt sok minden vele. Miért hagyta, hogy mindenféle nyomja a szívét, ha olyan okos volt? Ezt például még nagyon megkérdeztem volna tőle. Hiába ment az égbe, ő sem tudott mindent. Így vélem utólag. Egy esztendeig éltünk nagyon csendben, halottainktól lemaradva. A csónakházban egy Gertrude nevezetű mogorva asszony dolgozott. Nem mutatkozott be, mástól tudom a nevét. Hogy ez az év mivel telt el? Hát, fejlődtem. A szaglásom egyre inkább. Érezni kezdtem a tónak régi bűzét, miközben a vizet ittam, vagy fürödtem benne. Éreztem a teában, ahogy lassan poshadt, mikor egy hét múlva kitöltöttem. Meg az esőkben, amik beindultak és 40 napig nem hagyták abba. Szerintem, ha van még egy pokol, ettől függetlenül, az egy akvárium. A legősibb állott víz van benne. A falán alga, a mélyén egy bárány. Többet tud a kelleténél. Őrjáratain az Isten egy zseblámpával a vízbe világít. Megnézi éle még. S ha alig, lenyúl a bárányért, mesterségesen lélegezteti, majd visszanyomja. Ja, igen. Hogy ez az év mivel telt? Hát, Engelhárddal éltem, meg Baárandorral. Természetes ütemben fejlődött a testem, és az is, aminek a teste volt. Baárandortól hazajövök, Engelhárd ráborulva az előszobai asztalra. Színe fehér, testétől rezeg a bútor. Kancsóvíz indul a pereme felé, odaér, nem szólok bele. Majd összesöpröm. Mindjárt beéri egy pohár. Magamhoz térek, rohanok fel a szobába. Első az ampulla, fűrészelni. A fecskendőt betöltöm, ahogy Egon mutatta. Bal kézzel fejét leszorítani, jobban megtalálni nyakán a puffatageret. Mint a kígyó. Másodszor is. Nekem élni fog. Motyogom, és harmadszorra sikerül. Kezem alig véres. Perceken belül magához tér, szégyenkezik. Együtt söprögetünk. Senki nem kérdezte, hogy írtózom-e a fecskendőtől. Hát, írtóztam. 9 orvos vizsgálta meg, 9 féle nyavaját mondtak. 9-en vigasztaltak, és fosztottak ki minket. Görcsei voltak havonta. Elméje tiszta volt, mindössze egyszer tegezett le engem, véletlenül. Arthur elővette a Bibliát, hogy a kor leírását megkeresse. Az átkok közt van, higgye el! De Engelhárd csak nevetett rajta. Ugyan hagyja. Dédanyámnak is ez volt. Most 66 évig lappangott nálam, ennyi az egész. A vénasszony, mondták, sokáig kibírta, egy őrült bárótól szedte a betegséget össze pénzért. Nem kell lebecsülni, 7 falu járt hozzá, mint húshoz a velőscsont. Az kapásból 7 templomot jelentett. Gondolta, meg lesz segítve a család. Görcsei voltak hetente, és én hetente hánytam a ház mögött titokban, hogy ne tudjon róla. Belehánytam mindent a tóba. Vacsorát, vért, vénát, ampullát és fecskendőket. Azt hiszem illegális volt, hogy én kezeltem, de ha nem vállalom, mehet a szanatóriumba. Egon hozta a fecskendőket, meg egy szerkezetet, abban sterilizáltam. Lassanként jobban értettem hozzá, mint a lágy tojásod. Az első rohamról hiányoztam. Ultiztak valahol éppen. Aztán egyszer csak haza kísérik, és Egon mindent elmagyaráz. Kitanít. Igen, szúrjam csak bele, holnap hoz egy gumifejet, azon gyakoroljam. Mert hamarabb találom meg a nyaki vénát, mint őt esetleg. És az idő nagy úr. Finom kis kezem van, bízik bennem, s ha bárki érdeklődik, forduljanak a házi orvosunkhoz. Én nem nyilatkozom. Annyink maradt, hogy Engelhard bezárhatta a boltot. Tudom, van, amihez képest ez nem kevés. Majd maga kinyitja, ha szüksége lesz rá, de amióta zsidó, kincse, mint a tenger. Féláron semmiképp, ám negyedéért simán eladhatja őket. Pénze most már minden doktornak van, mondta. Megszállott lett, sehova nem járt. Engem fényképezett reggeltől estig. Éjjel nagyított. A sötét kamrába be nem mehettem. A képeket meg nem mutatta. Hagytam. Azt tett, amit akart. Csak tegye legalább évekig. Meglátja, még konkurenciát csinálok az Andorának. Be vagyok szarva rendesen, mondta. De addig befejezem, amíg nagykorú lesz. Már csak hetek kérdése az egész. Akkor pedig szépen elhívja az orvost, úgy egyeztünk meg, emlékezzen. Maga egyezett egyedül, gondoltam, de bólintottam rá, hogy ne beszéljünk erről.